Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Csányi Vilmos előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Az emberi viselkedés evolúciója. A 2004. decemberében a Handken körben elhangzott előadás felvétele.
Mindenki szeretettel köszöntök itt a Handken is a kör előadásán. Tehát mi bemutatnám az előadókat, Csányi Vilmos etológus, a etológiai tanszék professzora, és most egy nyugdíjas.
A ombudsman azt mondja, hogy ilyen személyes adatok azok én rám tartoznak. Egyébként az egyetem minden 62 év fölötti dolgozótól meg akar szabadulni tőlem is.
Az előadás téma azt hiszem rajta is van az első fólián, tehát az emberi viselkedés evolúciója, illetve ennek a modelljéről hallunk egy előadást.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Szóval ebben a hónapban többfele kellett előadnom Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetemen, aztán Pécsen a Nyelvtudományi Intézet rendezett egy hatalomkonferenciát, és még néhány helyen. A feleségemnek mondom ezeket, akkor ezt rezignáltan tudomásul veszi. De amikor ma mondtam, hogy később jövök, mert az őslénytani tanszéken van egy előadásom, akkor ez valahogy felhúzta a szemöldökét, és azt mondta, hogy mondd. Te ahhoz is érte? És akkor hát ugye magától értetődő természetesség, hát persze, miért ne értenék hozzá. Magamban pedig azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy nagyon különböző szakterületeken kezdenek érdeklődni ahhoz a dologhoz, amihoz egy kicsit értek, az emberi viselkedés evolúciójához, legalábbis annak bizonyos vonatkozásaihoz, úgyhogy erről lesz szó. És ezek a szép embere hasonlító kutyák, illetve kutyára hasonlító emberek azért kerültek oda az első lapra, mert igazából arról lesz szó, hogy sikerült egy modellt találni ahhoz, hogy az emberi viselkedésnek a nyelv előtti szakaszát megpróbáljuk rekonstruálni. A viselkedéssel foglalkozó irodalomban meglehetősen nagy keletje van az utolsó 5-10 évben annak, hogy megpróbálják az emberi viselkedést valamilyen módon rekonstruálni a csimpánzzal, közös ős 6 és 7 millió évvel ezelőtt élt közös őstől egészen napjainkig. Ebben antropológusok, paleontológusok, etológusok, pszichológusok és mindenféle népség részt vesz. A tanszéken van egy kutyás csoport, amelyik a kutyát, mint modellt használja ebben a munkában, erről fogok beszélni. És hogy a bizalmat egy picit megerősítsem a téma iránt, ebben az évben az Amerikai Pszichológiai Társaság az ez évben megjelent egyik cikkünket, amiről majd fogok beszélni, az év legjobb pszichológiai közleményének választotta. Ez a dolog úgy néz ki, hogy érdekes és eredményes. A problémák ugyebár azok, hogy nincsenek, vagy legalábbis nagyon kevés nyoma van a viselkedésnek, és nagyon nehéz ebből valamiféle rekonstrukciót csinálni, de hát mindenképpen meg kell próbálni. A lehetőségek részben a mégiscsak megtalálható leletekhez fűzött elméletek sorát jelentik, részben pedig valamiféle olyan logikus gondolkodást, amely a hozzánk közel álló rokonok, csimpánzok, bonobók, emberszabású majmok viselkedése és az ember viselkedése közötti hasonlóságokból próbál következtetést levonni, és megpróbálja elképzelni azt, hogy hogyan ment végbe ez az evolúció. Abban elég nagy egyetértés van, hogy a 6,5-7 millió évvel ezelőtt élt csimpánzzal közös ős, az valószínűleg úgy élhetett, úgy nézett ki, mint az orángután, a mai élő orángután, a csimpánz az valamivel egy keveset változott, és a csimpánzokról 2-2,5 millió évvel ezelőtt levált bonobók meg nagyon érdekes változásokon mentek keresztül, ami pont az ember, aki egy egész más úton fejlődött tovább, az ember viselkedése szempontjából nagyon izgalmasak. Igazából ugye minket a tanszéken nem is az izgatott, hogy mik a viselkedésbeli hasonlóságok, majd még erre vissza fogok térni, hanem inkább az ember és a primáták, elsősorban emberszabású majmok közötti viselkedésbeli különbségek. Tehát melyek azok a különbségek, amelyek az emberre jellemzők, melyek az embernek a fajspecifikus tulajdonságai. Egy 15-20 évvel ezelőtt cikkeket olvas az ember, akkor azt látja, hogy az emberi válás folyamatában úgy próbáltak valamiféle racionális folyamatot leírni, felderíteni, hogy egy bizonyos tulajdonságra vezették vissza azt, hogy miért vált el az ember a emberszabású majmoktól. Tehát eszközt használ, szerszámot használ. Ma etológusok munkáiból tudjuk, hogy legalább 80 különböző faj használ valamilyen célra eszközöket. Tehát ez nem egy különleges dolog. Aztán mondták, hogy a nyelv használat volt egy ilyen univerzális tulajdonság, ami mindent megmagyaráz. Az a baj ezekkel a teóriákkal, hogy egyetlen egy ilyen kiváltó okot, egyetlen egy hajtóerőt tételeznek fel, amiből ugyan mindenféle jópofa elméleteket lehet csinálni, hogy attól kezdve aztán hogyan történt ez a dolog. De mindegyik elmélet adós azzal, hogy miért jelent meg ez a bizonyos tulajdonság, amit kiválasztottak arra, hogy megmagyarázzák az egészet. Tehát én azt gondolom, hogy egy összetett magyarázatot kell keresni, tehát azt kell megnézni, hogy emberszabású majmok is csoportokban élnek, hogy a majmok csoport tulajdonságai és az ember csoport tulajdonságai között milyen emberspecifikus különbségek vannak, és akkor talán itt lehet majd valami magyarázatot kapni. Ha az ember összeszedi azokat a tulajdonságokat, amelyekben markáns különbségek vannak közöttünk és az emberszabású majmok között, akkor nagyon sokféle tulajdonsághoz jut, itt nem is fogok tudni mindegyikről részletesen beszélni, és ezek a tulajdonságok egymást is befolyásolják, és az egészet legegyszerűbb volt elnevezni humán viselkedési komplexumnak. Tehát egy olyan összetett, egymással kapcsolatban lévő, bizonyos értelemben funkcionálisan integrált komplexum, viselkedési komplexum ez, amely vagy teljesen emberspecifikus jegyeket tartalmaz, vagy olyanokat, amelyek az állatoknál csak kismértékben, vagy nagyon eltérő módon jelennek meg. Ennek a viselkedési komplexumnak három nagy csoportja van, és csak azért tárgyaljuk ezt a három nagy csoportot külön, hogy valahogyan mégis elemezni lehessen, mert fogják látni, hogy ezek ugye minden mindennel összefügg, és igazából nagyon nehéz itten elemekre bontani. Az egyik csoportja ennek a komplexumnak a csoportviselkedéssel kapcsolatos. Tehát az individuumnak és a csoport kapcsolatának a emberre jellemző dolgairól szól, és a legfontosabb emberspecifikus tulajdonság, hogy az ember csoportjai azok individualizáltak. Az állatoknál nem individualizáltak a csoportok. Ez azt jelenti, hogy, és erre nagyon sok kísérletet és megfigyelést végeztek, egy állat a saját csoportját az általa ismert egyedekkel azonosítja. Tehát ha választhat idegen fajtársak és a csoporttársai között, akkor a ismeretség alapján a csoporttársakat fogja választani. De természetesen ez sem mindig igaz. A legtöbb majomféle esetében a ivarérés során vagy a hímek, vagy a nőstények elhagyják a csoportjukat, tehát nem tudom én. csimpánzok, azok himrezidensek, és a nőstények vándorolnak át más területekre. A páviánok nőstényrezidensek, egyáltalán az, hogy a csoporthoz tartozás érzése van-e páviánban, az egy vitatható dolog, de ez mindenképpen nincsenek individuális csoportok, és gyakorlatilag minden faj esetében minden csoport belső szerkezete azonos. Tehát bárhol nézzük meg mondjuk egy csimpánz csoportnak a viselkedését, akkor ott a csoportok közötti variabilitást nem találunk. Ugye erre most nem akarok részletesen kitérni, nagy évtizedekig tartó vita lassan fejeződik be arról, hogy az ember esetében nem csak individuális szelekció működött az evolúcióban, hanem egy bizonyos ponton megjelent a csoportszelekció is. Csoportszelekció egy gyorsabb evolúciót tesz lehetővé, de nagyon szigorú feltételei vannak, és ezeket elég jól modellezték és számítgatták. Csoportszelekciónak az a feltétele, hogy a fenotípusban a csoportok között legyenek nagy különbségek, tehát a csoportok közötti variabilitás nagy legyen, és egy csoporton belül a fenotípusos variabilitás az minimális legyen. Állatoknál ezt a fajta variabilitást nem lehet kimutatni. Nagyon sokat próbálták, nagyon sok lehetséges fajt megvizsgáltak. Nincs ilyen variabilitás. Az ember csoportnál, hát mondjuk a New York-i brokerek, az eszkimók között nyelvi, öltözködésbeli, szokásbeli különbségek igen nagyok, de hogyha archaikus társadalmakat nézzük, ugye az archaikus törzsek közötti különbség is viselkedésben, nyelvhasználatban, eszközhasználatban és nagyon sok egyébben rendkívül nagyok lehetnek, míg a csoporton belüli különbségek azok nem olyan nagyok. Ez nem azt jelenti, hogy az individuális szelekció az ki van kapcsolva, ez csak azt jelenti, hogy ennek a hatása kevesebb. Azt lehet mondani, hogy ugye az állatoknál az individuális szelekciónak az a következménye, hogy minden egyes egyed fiziológiai, élettani tulajdonságai alapján dől el az, hogy ő a következő generáció létrehozásában milyen szerepet fog játszani. Tehát a biológus az a megszületett és felnövekvő utódokban méri a evolúciós sikert, tehát akinek az élettani állapota jobb, több utóda van, az sikeres. Ha van csoportszelekció, akkor ez a feltétel különös módon megváltozik. Természetesen valamennyire érvényesül, hiszen egy torszülött nyilván nem fog utódokat létrehozni, tehát van egy stabilizáló szelekció feltétlenül, de az ember csoportok lehetővé teszik azt, hogy olyan egyedek is szaporodjanak, esetleg akár még jobban is mások, akik nem feltétlenül az élettani, fiziológiai tulajdonságaik alapján jutnak szaporodási előnyhöz, hiszen egy csoport védelmet, erőforrásokat adhat minden tagjának, és ezzel alapvetően befolyásolja a individuális szelekción működő evolúciót. No, az individuális csoportok embercsoportokban rendkívül lecsökken a csoporton belüli agresszió. Ugye az agresszió az egy nagyon fontos biológiai viselkedés forma, ami az erőforrások elosztását szolgálja. A primátáknál az agresszió alapján kialakul egy rangsor, és ha valami elosztható, vagy fontos táplálék, alvóhely, vacok, élelem, nőstény, tehát az erőforrások bármelyike jelenik meg, és két egyed verseng ezért, akkor ez mindig a rangsor alapján azért vita és agresszió nélkül azért lesz, aki a rangsorban feljebb áll. Tehát ugye ez egy nagyon energiatakarékos viselkedés, mert nem kell minden alkalommal megverekedni valamiért, hanem elegendő a rangsorban megfelelő helyet biztosítani, és akkor automatikusan a feljebb álló jut az erőforrásokhoz. Tehát ez egy nagyon fontos tulajdonság. Az embernél mégis ez a belső, a csoporton belüli agresszió az rendkívül mértékben lecsökkent. Ezt, ha én nem tudományos helyen beszélek erről, akkor már ilyenkor húhog a hallgatóság, hogy ők a televízióból tudják, hogy ez nem így van, mert állandóan lőnek, és mindenki verekszik. De ez csak a látszat. Ugye az ember rendkívül érzékeny az agresszióra, és ezért jelenik meg a médiában ennek a bemutatása, mert ezzel próbálják az embereket ottan ülve tartani a televízió előtt, de valójában nem, hogyha az ember a létszámot és a körülményeket figyelembe veszi, akkor ez rendkívül alacsony. Nincs még egy olyan ilyen nagy testű élőlény, amiből 6 milliárdot lehetne a bolygón ilyen hosszú ideig relatív békességben megtartani. A csoportok közötti agresszió az nem csökkent olyan mértékben, az idegen gyűlölet, majd erről még beszélek, az nagyon könnyen aktiválható, és az majdnem ugyanúgy működik, mint a csimpánzok között. Ennek az agresszió mechanizmusának a megváltozása az azért, pontosabban az agresszió csökkenése az azért következhetett be, mert megváltozott a rangsor kialakításának a mechanizmusa. Ugye állatoknál ez a rangsor kialakítása az páros mérkőzések sorba rendezéséből ered, csirkéktől a csimpánzik, és annyi a különbség, hogy nem tudom, csirkék két hétig emlékeznek a rangsorra, és két hetenként próbálnak meg egy fokkal előbbre jutni, csimpánzok akár évekig emlékeznek a rangsorra, és aránylag ritka a komoly kísérlet arra, hogy a rangsorban lévő helyüket megváltoztassák. Az embernél ugye a rangsor kialakításának nem eszköze a fizikai harc, vagy legalábbis csak a nagyon primitív bandákban, utcai gengekben figyelhető meg az, hogy a rangsort azt a agresszióval és verekedéssel alakítják ki. Ennél magasabb rendű csoportokban szabályok révén és nem feltétlenül a fizikai erő alapján alakul ki a rangsor. Ugye az, hogy mostan nem tudom én, ki lesz a rektor vagy a dékán, az nem mérkőzés alapján történik, hanem valamilyen különös szabályrendszernek az alkalmazásával, semmiképpen sem kell neki megverekedni ezért. És az, hogy a rangsorba szabályok helyezhetnek valakit a rangsor bizonyos helyére, ez sokkal többet jelent, nem csak azt jelenti, hogy a személyek rangsora a szabályokon alakul, hanem azt is jelenti, hogy a rangsor az vegyes, az személyeket és szabályokat is tartalmaz. Tehát az ember hajlandó a rangsorba illesztett szabályokat elfogadni, és azoknak éppen úgy engedelmeskedik, mint a személyeknek. Ez egy nagyon különös embertulajdonság. Semmilyen ehhez hasonlót nem találunk, és majd fogom mondani, hogy a kutyákat kivéve. Ha vesszük, nem tudom, a közlekedési szabályokat, ugye ezeket az ember elég nagy százalékban betartja, hogyha meggondolják, hogy egy nap 4-5 millió autó indul el Magyarországon, és sok kilométert tesznek meg, és akkor mindössze 2-3 nagyobb baleset van ebből. Ez relatíve nagyon alacsony, ami azt jelenti, hogy a szabályokat a legtöbb esetben megtartják. Természetesen nem mereven, tehát nem arról van szó, hogy minden esetben abszolút pontosan, hanem egy bizonyos százalék van, de ez elegendő ahhoz, hogy ilyen komplex, összetett társadalmak jöjjenek létre. Csináltak egy vizsgálatot Németországban, hogy éjjel 2 és 3 között egy kisvárosban, ahol a piros, a lámpák, közlekedési lámpák működnek, és jól belátható útkereszteződésben lehet látni, nem jön, nincs rendőr, nem jön másik autó, egy autó megy, akkor milyen százalékban engedelmeskednek az emberek a piros tiltójelzésnek, és hát az jön ki, hogy a hölgyek olyan 90%-ban, az urak is legalább 50%-ban. Ami igazán nagy százalék, ha arra gondolnak, hogy nincs ott senki, és nyugodtan át lehet menni, semmi értelme megállni és megvárni, amíg zöld lesz. Tehát ez egy nagyon nagy késztetés. És természetesen, ha végig gondolnak konkrét eseteket, amikor valaki egy szabálynak vagy valakinek engedelmeskedik, mindig lehet látni, hogy a valakik és a szabályok keverten fordulnak elő, és hát természetesen mindig ki lehet találni egy olyan szabályt, ami felülírja azt a másikat, aminek éppen az ember nem akar engedelmeskedni, de azért ez egy rugalmas, de nagyon jól működő rendszer. No, a csoportviselkedésnek tekintjük a szexualitást, akkor itt is egy nagyon komoly emberspecifikus változásokat lehet kimutatni, amik tulajdonképpen már a bonobókkal kezdődnek. A csimpánzoknál a nőstények 5-6 évenként kerülnek ösztrusz megtermékenyíthetőség állapotába, mert amikor a kis csimpánzok megszületnek, a tej, a szoptatás, a tej termelés, az gátolja a megtermékenyíthetőséget. Amikor leválik róluk a kölyök, akkor kerülnek megtermékenyíthető állapotba, és akkor a fenekükön az a rózsaszín bőr az kivörösödik, és az a jelzése annak, hogy ők megtermékenyíthető állapotban vannak, és akkor a hímek ez alatt a 2-3 hét alatt, amíg ez az állapot fennáll, akkor igen gyakran párosodnak velük, és ez az érdekes, hogy nincs agresszió a párosodásért, vagy legalábbis nagyon ritka. És ennek hát nem az az oka, hogy nincs versengés a hímek között, hanem az az oka, hogy egy úgynevezett sperma kompetíció van. Tehát majd később fogok erről képet is mutatni. A csimpánzoknak van a legnagyobb tömegű heréje a emberszabású majmok és az ember között, és annak lesz utóda, aki relatíve a legnagyobb mennyiségű spermát tudja a nősténybe juttatni. Tehát itt az agressziót azt a sperma kompetíció váltotta ki. Tehát a csimpánz csoport élete, most nem részletekben nem tudok menni, a csimpánz csoport élet magas belső agressziós szinttel nem jöhetne létre, az, amilyennek ismerjük. Azt teszi lehetővé a relatíve kevés agresszióval járó csimpánz életet, hogy a sperma kompetíció kiváltotta az agressziót. Ugye említettem, hogy az idegen gyűlölet, a idegen csoportok gyűlölet az a csimpánzoknál magas, és valóban a csimpánz hímek 3-4 őrjáratokat tartanak a területük határán, és ha idegen csimpánzokat a szomszéd csoport tagjaival találkoznak, ha azok létszámban kevesebbek, akkor megtámadják őket, a nőstényeket beráncigálják a saját területükre. A hímeket viszont igyekeznek megölni, és ez az az érdekes, hogy nem a csimpánz csoporton belüli agressziónak a jegyeivel, hanem a prédaölésre jellemző jegyekkel. Tehát az idegen csimpánzra nem úgy tekintenek, mint egy csoporttársa, fajtársa, aki ugye az agressziót mi mindig a fajtársa közötti konfliktusnak tekintjük, de nem úgy reagálnak, hanem úgy reagálnak, mintha az idegen csimpánz prédaállat lenne. Valamint kínozzák, mindenféle olyan disznóságot csinálnak, amit egyébként csak emberek. Tehát ez a dolog benne van az ember genetikai adottságaiban is, és azt kell mondani, hogy nem túl sokat változott a 6-7 millió év alatt. No, az emberi szexualitásnál viszont nem a sperma kompetíció lett a megoldás. Az embernek az volt a problémája, hogy aránylag ugye a csimpánznak is az a probléma, hogy egy bizonyos területen, egy aránylag nagy területen, de a területen bezárva vannak a hímek, tehát hogyha túl nagy lenne a belső agresszió, akkor ezt az életmódot nem lehetne folytatni. Most az embernél ez úgy változott meg, hogy az ember elkezdett letelepedni. Letáborozott néhány hétre, egy-két hónapra a terület gazdagságától függően. Ugye ahhoz, hogy a biológiában nagyon jól lehet számolni, hogy mi adja egy állatcsoport létszámának a maximumát. Ugye az adja, hogy egy nap alatt mekkora területet tudnak bejárni, és azon a területen mennyi erőforrás, mennyi táplálékot tudnak szerezni. Ez szabja meg a csoport létszám maximumát, általában ennél alacsonyabb. Na most egy ember csoport olyan 100-100 gyerekekkel együtt, 100-120 fős, ez ha úgy vonulna akár Afrika leggazdagabb területein is folyamatosan, akkor nem tudna minden nap annyi táplálékot szerezni, hogy kényelmesen ellássa magát. Ezért az a megoldás alakult ki, aminek egy csomó feltétele volt, hogy bizonyos időre letelepszenek, öregek, terhes anyák, kölykök, gyerekek otthon maradnak, és alcsoportok mennek ki táplálékot beszerezni, vadászni, gyűjtögetni. Na most, hogy egy ilyen életmód lehetséges legyen, ennek genetikai feltételei vannak. Az a genetikai feltétele, hogy aki elmegy vadászni 3-5-10 napra, azt ne érje genetikai hátrány, azaz ne akkor termékenyítsék meg a nőstényeket, amikor ő éppen nincsen otthon, mert akkor genetikai hátrány kerül és kiszelektálódik. Ennek két eszköze van. Az egyik, hogy ugye a csimpánzok hirdetik az ovuláció képességet. Hirdetik azt, hogy most a nőstény megtermékenyített állapotban van. Az embernél ez úgynevezett rejtett ovuláció van, tehát a hölgyek nem hirdetik, hogy most éppen mely nap hogyan van. És ennek nagyon fontos szerepe van. Tehát az egyik, hogy ugye a versengést ez lecsökkenti. Miután nem lehet tudni, most nem tudatos tudásról van bentó, tehát nem lehet tudni, hogy egy párosodási aktus az milyen eredménnyel fog járni, mert hiszen az idő nagy százalékában fogadóképesek a hölgyek, ez csökkenti az agressziót, mert az egy szexuális aktusnak a genetikai értéke, hogy mennyi utód lesz belőle, az nagyon kicsi. Egyébként állatoknál általában egy utódra egy vagy néhány szexuális aktus jut, 2-3 nagy kivétel van, ebből csak 2 számoltak le. Az oroszlánoknál 3000 párosodási aktus jut egy kis oroszlánra. Az embernél ez a szám 2000. Tehát 2000 szexuális aktus kell ahhoz, hogy egy baba szülessen. A bonobók, azok a törpe csimpánzok, egy kis populáció él Kongóban, és még nem akadt szexuálpszichológus, aki egy számológéppel és megfelelő hideg élelemmel oda ment volna leszámolni ezt a dolgot, úgyhogy nem tudjuk. Tudnélik, a bonobóknál is a reprodukción kívül megjelent egy új szexuális funkció. Ugye a csimpánzból 2,5 millió évvel ezelőtt válnak ki a bonobók. A egyik jellegzetes, legfontosabbnak tartott különbség az, hogy a csoport sokkal zártabb, tehát elmegy az ember csoport felé, de nem a hímek dominálják valójában, hanem a nőstények, és megjelenik a szexualitásnak a stresszoldó funkciója. Tehát a bonobó nőstény nem 6 évenként, hanem a teljes idő 70%-ában, tehát majdnem olyan magas, mint az embernél, hajlandó a párosodásra. Természetesen ezek nagy részéből ugye nem lesznek utódok, és az agressziót úgy csökkentik, ha a hímek összeverekednek, bonobó hímek, akkor a nőstények odaszaladnak, felkínálkoznak és elterelik ezzel a figyelmet. De ez nem csak az agresszióra vonatkozik, állatkertben mióta tartanak bonobót, leírták, hogy ha etetik őket, ugye délután beadnak egy adag ennivalót, akkor a bonobók felizgulnak, és nem a kajának esnek neki, hanem egymásnak, és aztán egy 10 perc múlva foglalkoznak az ennivalóval. Tehát az izgalmat, a stresszt oldja a szexualitás. Egyébként mindenki mindenkivel, tehát hímek-hímekkel, nőstényekkel és össze-vissza keresztbe, sőt a kölykök is részt vesznek ebben, tehát egészen a penetrációig, és ezen semmi, bonobók ezen nem háborodnak fel. Na, a embernél ugyanez a funkció ugye megvan, amit mi örömszerző funkciónak nevezünk, és megvan a harmadik funkció, ami a válasz az előbbi problémára. Az embernél a ugyanazon szexuális partnerrel való megismételt szexuális aktus az a párkapcsolatot erősíti a szexuálpszichológia tanúsága szerint, és erre a párkapcsolat erősítésre azért van szükség, hogy ez a bizonyos letelepedés és a kis csoportok ideiglenes eltávozása lehetségessé válik. Tehát az a hím férfi, sose tudom, hogy az evolúció melyik évében lehet átállni egyik elnevezésről a másikra, aki elmegy vadászni, annak a egyrészt a rejtett ovuláció ugye, ad egy bizonyos védettséget, másik pedig az, hogy a párja az legalábbis néhány évig többé-kevésbé hűséges hozzá is várja. Ezeket nem úgy kell értékelni, mint abszolút viselkedési normákat. Erre csak úgy, hogy az ember valódi természetét is figyelembe vegyék. A 20-as években amerikai középiskolákba bevezettek egy nagyon jópofa genetikai tesztet, a tiofenil plumbát. Az egy olyan vegyület, ami nagyon híg oldatban teljesen ártalmatlan, és bizonyos genotípusok keserűnek érzik, mások íztelennek. És ez dominánsan öröklődik, és azt találták ki, hogy kémcsőbe adtak a gyerekeknek ilyen oldatot, menjetek haza, kóstoljátok meg, ti érzitek vagy nem érzitek, menjetek haza, papa, mama, testvérek, mindenki kóstolja meg, fölírni, hogy ki érzi keserűnek, ki nem, és akkor ebből a Mendel törvényeket nagyon szépen le lehet vezetni. Na, a gyerekek hazarohantak az oldattal, és másnak kiderült, hogy a Mendel törvényekkel valami baj van. Mert legalább 20% eltérés van a törvény érvényesség határaitól. Majd a következő héten a szülők jöttek az iskolába fölháborodva tiltakozni, egészen a amerikai legfelsőbb bíróságig, aki elég rövid idő alatt be is tiltotta ezt a kísérletet. Legalább olyan, mint valakitől megkérdezni, hogy már nyugdíjas-e. Tudnélik, a gyerekek egy része az örökbefogadott volt, és a szülők nem óhajtották ezt velem még közölni, tehát ugye ez kb. 5%-nyi eltérést okozott. És aztán volt 15%, amire hát nem volt. Nem volt magyarázat, de a legfelsőbb bíróság úgy gondolta, hogy ez is az ember, hogy is mondjam, egyéni jogai közé tartozik, hogy kit választ a gyermeke apjául, és nem engedték tovább az ilyen kekeckedést a középiskolába. Ha elgondolkoznak ezen, ez egy nagyon nagy szám, mert itt figyelembe kell venni, hogy az ovuláció rejtett, ugye? Tehát ezt sokkal kell szorozni, ezt csak úgy mellékesen teszem hozzá. No, még egy dolgot emelnék ebből ki. Az is érdekes, mert a úgynevezett szociobiológusok, ezek etológusok, akik Amerikában élnek, de utálják a Lorenzet különböző politikai okok miatt, és elnevezték magukat szociobiológusnak. Na most ezek, akik a csoportszelekcióban nem hittek, és most, hogy az idők megváltoztak, most már úgy gondolják, hogy talán mégis, és mindenféle nagyon érdekes dolgot találnak, amire tulajdonképpen az embert bosszantja, hogy ő is rájöhetett volna. De hát ők jöttek rá. Az egyik ilyen a szülői gondoskodás különbsége az ember és az ember szabású majmok között. Ez egy nagyon érdekes különbség. Biztos mindenki hallott a harló kísérletektől, ugye a majom kölykök és az anyjuk emberszabásúakat is beleértve, sőt az embert is, rendkívül szorosan kötődnek a mamájukhoz. Tehát nagyon szoros a kölyök-anya kötődés. Azonban van egy óriási különbség az összes primáta és az ember között. Ez a különbség az, hogy a primátáknál ez a kötődés irreverzibilis. Vagyis megszületik a baba és kialakul a kötődés, és utána nem lehet rajta változtatni. Az anya nem fogad el másik kölyköt, és nem hajlandó gondozni másik kölyköt, és a kölyök, ha a mamája elpusztul, nem fogad el másik gondozót, még akkor se, ha ajánlkoznak, és ő is elpusztul. Az embernél ugye ezt tudjuk, hogy nem így van, az anya helyett az apa, a nővér, a nagymama idegen gondozó hajlandó a babát ellátni, és a baba is aránylag rövid idő, néhány nap alatt hajlandó elfogadni a gondozást. Tehát az embernél ez reverzibilis, ez a kötődés, noha a kötődés maga nagyon ugyanolyan erős, mint a majmoknál. Ilyen szociobiológusok megnézték azt, hogy ma élő archaikus társadalmakban és csimpánzoknál ezeket összehasonlítva, ha egy éves korig elveszíti valaki a mamáját, akkor hány százalék a valószínűsége, hogy megéri a 3 éves kort? Ez csimpánzoknál 0, az embernél azt hiszem 64% volt. Ugye az embernél a csoportnak, a közösségnek fontos az, hogy a meglévő, megszületett gyerek megmaradjon, és az anya távollétében vagy halála esetén is gondozzák a babát. Ez egy emberspecifikus tulajdonság, ami majmoknál nem található meg. A majom szeretet az irreverzibilis. No. A következő szelete ennek a viselkedés komplexumnak az a szinkronizáció, csoport, viselkedés összehangolása. Ez egy nagyon érdekes tulajdonság csoport, az állatoknál egy egészen minimális fokát lehet megtalálni. Ha mondjuk egy pávián csoportot megtámad egy oroszlán, vagy egy hiéna, vagy valaki, akkor annyi szinkronizáció történik, hogy a hímek odarohannak, a dominánsak legelől, a nőstények, kölykök hátra mennek, szaladnak fel a fára. Ha ezt szinkronizációnak lehet nevezni, ez a maximum. Az embernél viszont nagyon sokféle szinkronizációs mechanizmus van, ami csak az emberre jellemző, és mind arra szolgál, hogy a csoport viselkedés összehangoljon. Hát csak az embernek van empátiája. Ugye szomorú vagyok, ha a barátomnak valami baja van, vidám vagyok, ha a barátom vidáman jön. Az érzelmi szinkronizáció, ennek semmi értelme nem lenne egy csimpánz számára. Tehát ha egy csimpánz kimutatná, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a világ szörnyűséges, és neki nincs kedve az élethez se, akkor a többiek ezt meglátván azonnal a saját előnyükre használnák ezt ki, tehát mindent elszednének tőle, és kirúgdalnák a csoportból, mert individuális verseny van, tehát mindenki mindenki ellen. Egy nagyon kegyet a biológiában, nincsen boldogság koncepció meg ehhez hasonló dolgok, és empátia sincs a kutyát és az embert kivéve, ahol ennek egy nagyon fontos csoport funkciója van. Tehát az, hogy egy csoport milyen állapotban van, és el kell menni az egyik táborhelyről a másikra, ehhez össze kell hangolódni. Tudni kell, hogy vajon vannak-e betegek, akik esetleg nem bírják az utat. Tehát nagyon sokféle módja van egészen a hipnózisig, ami azt mutatja, hogy a csoport érzelmi állapota az egy nagyon fontos szabályozó szerepet játszik az embernél, másoknál nem. Ritmus, ének, zene, tánc, ugye, ahol nem csak érzelmi, hanem viselkedés szinkronizáció is történik, ez megint az emberre jellemző, semmilyen más állatra nem. A imitáció. Ez egy nagyon vitatott és sokat kutatott téma, és majd még fogok róla beszélni a kutyák kapcsán. Van egy nagyon kemény, ilyen kicsit behaviorista vonala a viselkedés tudományoknak, akinek a kutatói sorra bizonyítják be, hogy amit eddig imitációnak gondoltunk az állatoknál, az valójában nem az. Az úgynevezett majmolás, az tulajdonképpen alig létezik, legfeljebb a emberszabású majmoknál, ott sem egy alapvető mechanizmus. Biztos emlékeznek, vagy olvastak arról, hogy az Imó nevű japán makákó föltalálja, hogy hogyan lehet megkucolni az édesburgonyát, hogyan lehet elválasztani a homoktól a gabona szemeket, és hogy ezt a társai imitálják. Hát ezekről a részletes megfigyelésekből az derül ki, hogy itt szó sincs imitációról. Hát egyrészt ez a viselkedés, ami nagyon hasznos volt, nem terjedt oldalirányba, vagyis az imóval azonos korú majmok nem sajátították el, a tőle idősebbek nem sajátították el, nem érdekelte őket. Az ő kölykei sajátították el, de mint kiderült, nem a pontos viselkedést, hanem csak úgy nagyjából. Az derült ki, hogy az állatok képesek arra, hogyha látják, hogy valaki tevékenykedik valamivel, és abból haszna van, tehát eszik valamit, akkor ez felkeltse az érdeklődésüket, ők is megpróbálják, de nem figyelik meg, hogy hogyan csinálja, hanem saját maguk újra felfedezik, hogy hogyan lehet mondjuk ennivalóhoz jutni, ezt nem is imitációnak hívjuk, hanem emulációnak, és alapvetően különbözik az emberi imitációtól. A 50-es években Angliában kimutatták, hogy a cinkék képesek a imitációra. Ugye Angliában teljes üveget már az 50-es években oda tették a küszöbre, és akkor tértek át a kemény papundekli borítás helyett az alufóliás borításra. Tehát a teljes üveg tetején egy vékony alufólia volt, és azt a cinkék kibontották, és a tejszint kiszedték a tetejéről. És ez egy ilyen 30 kilométeres körben, sugarú körben terjedt évről évre. Tehát megfigyelték Franciaországban több helyen, és mindenki lelkesen mondta, hogy lámpig a cinkék is tudnak utánozni, mert megfigyelik egymás tevékenységét, mert hogyan másképp, és ugye ez egy imitáció. Aztán egy pár éve jött valaki, aki alaposan utána járt a dolognak, csinált egy nagy aviáriumot, belerakott néhány pár cinkét, és mikor már megszokták, egyet kivett, és azt megtanította külön a teljes üveg kinyitására. Azután visszatette, és naponta egyszer-kétszer betette egy teljes üveget, és figyelte, hogy mi történik. Hát az történt, hogy ez a cinke, aki tudta, hogy ott nagyon finom tejszín van, azonnal jött, szépen a megtanult módszerével leszett a alufóliát, és akkor jöttek a többi cinkék is természetesen, és együtt elfogyasztották a tejszín. 8-10 ilyen alkalom után eltávolították a tudós cinkét, és betettek egy teljes üveget, és nézték, hogy mi lesz. Nosza jöttek a cinkék, körülállták az üveget, és néztek, hogy hol van az a cinke, aki kiszokta nyitni. De nem volt, sehol. Bosszantó dolog, akkor elrepültek. És ugye a negyedik, ötödik alkalommal mindig ugyanez volt, hogy keresték azt a cinkét, aki kinyitja. De aztán nem jött, és akkor a türelmetlenebbek elkezdték piszkálni ezt az alufóliát, és volt olyan, aki ki tudta nyitni mindig más módszerrel. Tehát nem tudom, volt, amelyik a lábával nyitotta ki, körmeivel kapirgálta, volt, amelyik a csőrével, volt, amelyik lukat fúrt bele, volt, amelyik leszette az alufóliát. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt az alufóliát kinyitni, és kiderült egyértelműen, hogy a megfigyelés csak annyit tartalmaz, hogy itt valamit csinálni kell, és akkor ebből lehet enni, de hogy mit kell csinálni, az nem érdekelte őket, és amikor rá voltak kényszerítve, akkor saját maguk találták újra fel a dolgot, ezt nevezik emulációnak, és a legtöbb majom imitációról szóló megfigyelés az tulajdonképpen az emulációról szólt, és nem az imitációról. Orángutánok, csimpánzok, delfinek, azoknál néha előfordul az imitáció, de az embernél fordul elő egyedül az, hogy olyan dolgot is imitál, aminek nincs ilyen közvetlen haszna. Tehát nem valamilyen erőforrás megszerzési se a jutalma az imitációnak, hanem semmiféle közvetlen jutalom nincs. Volt egy Truffaut film, a Ülő úr nyaral, nem tudom, hogy látták-e. Az egy családról szól, akik mindenféle kalandokon mennek keresztül egy vacak kis bogár Volkswagen közreműködésével, és az egyik jelenet arról szól, hogy éppen megint elromlik a Volkswagen, viszik egy szerelőhöz, és közben az Apollo űrhajó holdra érését közvetítik a televízión. És akkor a család is, meg a szerelő is abba hagyják a Volkswagen javítást, és leülnek, és nézik a televíziót, ahol az asztronauták itt mennek a holdon. És amikor vége az adásnak, akkor mennek vissza az autóhoz, és akkor a szerelő is, meg a család is így mennek. Na, ez az a bizonyos imitáció, ugye, aminek nincsen jutalma, tehát nincs valamilyen erőforrás, hanem egyszerűen láttunk valami érdekes dolgot is utána. Nevelés, tanítás, fegyelmezés, megint csak emberi dolog, ugye a tanítás állatoknál nem fordul elő, tanítás alatt egy olyan folyamatot értünk, hát ezt itt muszáj az eltűntet elmagyarázni, amikor a tanár és a tanító olyan viszonyban van, hogy mind a kettő nek van egy közös célja, valamilyen ismeret elsajátítása. A tanár ellenőrzi azt, hogy a tanítvány az megfelelően csinálja-e. Tehát ez a bizonyos ellenőrző funkció, ez az állatoknál nem jelenik meg. Tehát nem tudom, a kis ragadozóknál görények úgy tanulnak meg nagyobb testű rágcsálókat elejteni, hogy az anyjuk időnként élő táplálékot visz haza, egy nagy egeret vagy patkányt, és elengedi. És akkor a kicsik, akik már akkor megfelelő életkorúak, ugye próbálják valahogy elkapni, ha nem sikerül, akkor ott a mamájuk is az már megfogja, de előbb-utóbb megtanulják, hogy ezt hogyan kell, de ebbe az anya nem csak annyit tesz, hogy visz haza egy élő patkány, de nem mutat semmit, nem érdekli különösebben a dolog. Tehát az embernél a tanítás folyamata, az ellenőrzés az egy teljesen új funkció. Szabálykövetést mondtam, ritusokat mostan majd később. Na, hogy eljussunk idővel a kutyákhoz, a harmadik, amiről a legkevesebbet fogok beszélni, ez a konstrukciós képesség. Az ember, hát most kiragadok ebből egyet, a nyelvhasználat, a beszélt nyelv, tehát az, hogy megnevezünk dolgokat, leírjunk, nyelvi konstrukciókat hozunk létre, minden mondat egy nyelvi konstrukció, minden történet egy nyelvi konstrukció, hogy hogyan vizsgáztunk, hogyan kerültünk haza késő éjjel, ezek mind nyelvi konstrukciók. Tehát az ember, aki meg tud szólalni, és általában, hogy is mondjam, a szellemileg visszamaradottak, ilyen 70-es IQ körül, ha legalább 250 szót megtanulnak, akkor azt nyelvként használják, és rendelkeznek ezzel a konstrukciós képességgel. Ha 250 szó alatt maradnak, akkor azt jelekként használják esetleg egy pár szót, de nem rendelkeznek ezzel a konstrukciós képességgel. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, és hát ennek rengeteg egyéb megnyilvánulása van. azt, hogy tárgyakat konstruálunk, hogy abszahálni tudunk, hogy szociális konstrukcióink vannak, intézmények, vallások, csoportszerkezetek is, ezek különbözőek. Tehát ez egy alapvető tulajdonsága az embernek, hogy a legválogatottabb módon és nyersanyagból, akár csak a saját neuronjaiból képes olyan dolgok konstruálására, amire az állatok egyébként nem képesek. No, ha most ezt a sok mindent, amit egyébként ugye én egy 30 órás kurzuson szoktam ezt elmondani, hogyha ezt részletesen az ember mind figyelembe veszi, és próbál valami egyszerűt kihozni belőle, hogy mi az, ami most az állatoktól bennünket tényleg megkülönböztet, akkor azt mondhatjuk, hogy az embernek van egy genetikailag adott, vele született rendszer szervező képessége. Ez a rendszer szervező képesség három viselkedésben nyilvánul meg. Nagyon szeretünk a csoportunkkal közös akciókban részt venni. Nagyon szeretünk a csoportunkkal közös hiedelmekben részt venni. És nagyon szívesen hozunk létre közös konstrukciókat. És ha ez a három dolog megvalósul huzamosabb ideig, akkor az emberben megjelenik a hűség tulajdonsága, a csoporthoz tartozónak kezdi magát érezni, és bizonyos limitek között hűséges lesz a csoportjához, ami azt jelenti, hogy hajlandó a saját érdekeit, a csoport érdekei mögé sorolni. Ugye ez volt mindig a szociobiológusoknak a legnagyobb problémája, hogy olyan állat nincs, amelyik a saját érdekeit ne tartaná a legfontosabbnak, és hiába mondtuk sokan, hogy egy olyan állat van, és ez az ember, nem hitték el, hát most már úgy nagyjából elhiszik. Ennek nagyon sok rész dolog tartozik ide, amit mostani nem tudok elmondani. Közös hiedelmekről egy dolgot mondjak. Ugye a közös hiedelem az úgy tűnik, hogy azért előbb mondtam, hogy egy csoport ugye a sajátos ember szerkezeténél fogva lehetővé teszi azt, hogy ne a élettanilag legkiválóbbaknak legyen csak jó, hanem mindenkinek, aki a csoport tagja. Ez ebben a formában úgy jelenik meg, hogy a közös hiedelmekre az a jellemző, hogy az ember indoktrinálható. Ez alatt azt értik a humán etológusok, hogy az ember hajlandó a közös hiedelmeket a lehető legegyszerűbb szerkezetben is elfogadni. Bizonyára találkoztak, ha máshol nem a politikai élet megfigyelése során olyasmi, hogy nagyon okos emberek igen nagy baromságokat mondtak, mint az ő hiedelmük részét. És ez nem azért volt, mert ők olyan, hogy is mondjam, csökkent értelmi képességűek, hanem mert a közös hiedelmeket a legegyszerűbb módon fogja fel az ember és fogadja el. Tehát nem tart egy racionális analízist. És ennek óriási evolúciós jelentősége van. Gondoljanak egy kis csoportra 100 000 évvel ezelőtt, hogyha csak komoly, racionális analízis után egyeznénk meg, most arra kell menni, szarvasok fele, vagy inkább arra, ahol jóízű antilopok szoktak legelni, és ezzel órákon keresztül tartó vita folyna, akkor ez a csoport éhen halna. Ha viszont villámgyorsan valamilyen érzelmi alapú döntést lehet hozni, hogy arra nap nyugszik, ezért a dősök mindig arra mentek, és akkor mindig sokat találtak, akkor biztos mi is sokat fogunk találni, ez egyszerű, érthető, arra megyünk. Lehet, hogy abban az esetben éppen rossz választás volt, de úgy tűnik, hogy az esetek többségében mégis az egyszerű megoldások voltak a jó megoldások, és ez a képesség jelent meg. Tehát ez lehetővé teszi, hogy a szellemileg, tehát nem igaz az, hogy az embert a nagy intelligenciája vezérelte az evolúción keresztül, hanem éppen az a képessége, hogy a kevésbé értelmes része is részesedjen azokból a javakból és azokból a előnyökből, amit a csoportokban lévő egy-két értelmesebb fajtásunk kitalált. ez volt a döntő eleme az evolúciónak, és nem az, hogy mindenkinek feltétlenül olyan nagyon okosnak kell lenni, sőt, hát ez a racionális értelem, az, annak egy nagyon korlátozott szerepe volt a csoportok életében, és az, hogy nagy ritkán megjelent kereket, nyilat, láncsát eredményezett, az az imitáció tulajdonságával, a közös konstrukció, közös hiedelem egyszerűsített változatainak a tulajdonságával azt jelenti, hogy ezt elég 10 000 évenként egy ilyet feltalálni, és mindenki részesedhet ebben. Tehát ez egy olyan különleges eredményre vezet ez a tulajdonság együttes, aminek az állatok a hírét se hallották, mert ott mindenki mindenkivel verseng, és csak a testi funkciókban jelentkező kisebb-nagyobb előnyöket lehet érvényesíteni. Itt valami egészen másról van szó. No, most fogunk a kutyákhoz térni. Azt hiszem, hogy itt nem kell részletesen mondanom, hogy mi az a homológia és analógia. Ugye a biológia ezt nagyon intenzíven használja. Homológia valamilyen tulajdonságok között az mindig közös evolúciós eredetet tükröz, az analógia az pedig közös szelekciós tényezőket. Hogyha veszünk egy cápa és delfin, kutya és ember végtagot, akkor azt látjuk, hogy a cápa és a delfin uszonya az rendkívül hasonlít a külső megjelenési formájába, de belül a csontok elhelyezkedése teljesen különböző, és a mások is a mások felépítés, mert ezek analóg szervek, a vízben való előrehaladás, szelekciós hatása formálta ilyenre az uszonyok külső szerkezetét, de nincs közös evolúciós eredet. Ellenben a delfin, kutya és az ember végtagjai ugyan nagyon különböznek, mert különböző ökológiai viszonyok között élnek, de a csontszerkezet az teljesen azonos, mert közös az evolúciós eredet. Tehát a homológia és az analógia az egy olyan eszköz, amivel, hogyha mind a kettőt fel tudjuk használni, akkor segít rekonstruálni egy olyan különös folyamatot is, mint a emberi viselkedés evolúciója. Azt gondoltam, amikor ez a téma 7 évvel ezelőtt elindult, megjegyzem, akkor már 63 éves voltam, és a rektor úr szerint már rég nem kellett volna az egyetemen maradnom. Szóval akkor indultunk el, és az volt az elképzelés, hogy a nyelv előtt, ugye az ember már csoportban élt, már csimpánz korában, de a nyelv előtt 50 000-től 2 millió évre teszik a nyelv keletkezésének a időtartamát, de mindenképpen már egy zártabb, nagyobb csoportban élt az ember, és azt gondoltam, hogy ha keresünk egy olyan állatot, amely hasonló körülmények között él, de még nem beszél, akkor esetleg az analógia eszközét is fel tudjuk használni, mert megnézzük, hogy ha van ilyen állat, amelyik tehát nagyobb zárt közösségben él, szabályokat követ, utasításokat kap és végrehajt, hajlandó együttműködni, vonzódik a csoporttársaihoz és egyéb ilyen ember tulajdonságokkal rendelkezik, akkor megnézhetjük, hogy milyen olyan tulajdonságai vannak, amelyek azért jelentek meg, mert azonos körülmények között él, mint az ember. Ugye a csimpánzzal azért vannak közös tulajdonságai, meg közös eredetünk van, és tudjuk, hogy óriásik a különbségek, hiszen mi megváltoztunk. Na most ezzel nem sokra lehet menni. Ezzel nem tudjuk, hogy az ember új tulajdonságai azok azért jelentek meg, mert feltétlenül összetartozó komplexet alkotnak, vagy hát a fene tudja, egyszer így változott, egyszer úgy, és akkor úgy összejött. Mindenképpen jó lenne egy olyan állat, amelyik nem rokonna a majmoknak, meg az embernek se, de az azonos ökológiai viszonyok, az azonos élőhely azonos problémák miatt valami hasonló változáson megy keresztül, mint az ember, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mely tulajdonságok kerülnek ebbe a szelekcióba be, milyen olyan tulajdonságokat mutat, amelyek analógok az emberével. Ez nem azt jelenti, hogy neki ember tulajdonságai vannak, a szó szoros értelmében nem arról van szó, hogy itt egy újabb emberré válás történik, itt analógiákról van szó, hasonló tulajdonságok. Ugye és egy ilyen állat van, ez a kutya. A kutya, mint az utóbbi években kiderült, nem 15 ezer éve, hanem körülbelül 100-130 ezer éve él az emberrel, és ugye hívják, küldik, parancsolják, együttműködnek vele, több százféle célra lehet használni, és ott van az ember mellett, megért utasításokat, engedelmeskedik neki, és majd fogják látni, hogy milyen egyéb tulajdonságai vannak. Tehát érdemesnek tűnt a kutyát megnézni, mint egy modellt. Mik ugye a humán viselkedési komplexnek, mik a minimális komponensei, szociális vonzódás, zárt csoport, beszéltünk, együttműködés, csökkent agresszió, szociális megértés, tehát hogy tudjuk, hogy nagyjából csoportunk mit csinál, szabálykövetés és a kommunikációs kényszer, tehát hogy valahogyan meg kell értetni a másik egymást. Ugye az, hogy az ember letelepedett és csoportokat tud kiküldeni, és azok hozzák be az ennivalót, ez egy kommunikációs kényszerrel jár. Kommunikáció nélkül ez nem válik lehetségesé. Egy csimpánznak nem kell a másikkal kommunikálni. Egy nagy területen él, reggel fölébred, kimászik az ágyából, ugye, amit előző este csinált a fán magának, és elmegy enni, és nem akar senkivel se találkozni, mert mérhetetlenül utálja, ha valaki a éreltebb banánokat az orra elől leszedi. Tehát egyedül megy. És amikor jól lakott, akkor kezdik érdekelni a többiek, és akkor egy ilyen ejtőzésre egy-két órára összejönnek, nézegetik a kölyköket, meg egymást, meg pihennek, aztán valamin összevesznek, akkor némi verekedés, aztán délután szétválnak, külön kisebb csoportokra, és lazán mennek a vacsorára, majd aztán megint egyedül mindenki keres magának egy fát, és ott csinál egy alvóhelyet, és azon alszik. Nincs szüksége se szabályokra, se együttműködésre, semmire. Van kezdetleges együttműködés a vadászat terén. A csimpánzok a fehérje szükségletük 10%-át szerzik vadászattal, de ez nem olyan, hogy reggel összeülnek és azt mondják, hogy na fiúk, ma elmegyünk vadászni, ez lelövi, az hazahozza, az megsüti, hanem úgy történik, hogy mikor ilyen ejtőzés van, és együtt van több egyed, egyszerre csak egy helyzet lesz, tehát mondjuk arra jön egy pávián csoport, és az egyik kölyök lemarad az anyjától, mert még nem világosították fel, hogy milyen undok állatok a csimpánzok, és akkor ezt a hímek észreveszik, csak a hímek vadásznak, 4-5 hím egymásra néznek, és egy pillanat alatt megszerveződnek, mint vadász egység, valaki eltereli az anya figyelmét, másik kettő elvágja a kölyök menekülési útját, egy harmadik lerohanja és elkapja. És akkor persze a páviánok ekkora fogaik vannak, a hímeknek ugye rájuk támadnak, de ők rohannak el a prédával, és vége a dolognak. És akkor annyi eltérés van a szabvány primáta a viselkedéstől, hogy megjelenik az úgynevezett potyatűrés tulajdonsága, hogy a csimpánzok nem osztanak meg egymással semmit, anyakölyköt leszámítva. Tehát nem adnak egymásnak a talált ennivalóból. A vadászatra viszont egy picit más szabályok érvényesek. Aki elkapja a prédát, az persze szeretné egyedül megenni az egészet, ezért fölmegy a legmagasabb fa legtetejére, de a többiek rohannak utána, és egy-egy szárnyat, combot le akarnak csípni. És ez ellen nem agresszióval tiltakozik az, aki fogja az egészet, hanem gyorsan tömi a szájába a többi részét. És a domináns hímek nem veszik el tőle. Tehát ők is oda mennek, és ők azok, akik aztán igazán letépnek belőle egy-egy darabot, de nincs ezen verekedés. Ez világos egyébként, hogy miért nincs, azért nincs, mert ha most mindig összeverekednének, akkor nem volna értelme a vadászatnak, mert súlyosabb sérüléseket szenvednének, és ez csak úgy, tehát a vadászat csak úgy működőképes a csimpánz életében, ha van egy ilyen tolerancia, és azért mindenki kap valamit. A nőstényeknek nem adnak, a kölyköknek nem adnak, gyakorlatilag a vadászó csoport tagjai ilyen potyatűréssel osszák ezt el. Ugye az embernél az együttműködés az egy teljesen más dolog, ottan kicentizik a dolgokat, ilyen perui, paraguai, archaikus törzseknél, yoruba indiánoknál ma is meglévő közösségekben nézték azt, hogy hogyan osztják el az erőforrásokat. És nagyon érdekes, ugye ezek egalitáriánus csoportok, amit gyűjtenek, gombát, gyümölcsöt, ezt azt, az mindig azért, aki találja, illetve a szűkebb családján belül esetleg valakinek ad belőle. Ugye, 2-3 család képez egy nagyobb csoportot, ilyen 120-150 fős. A húst viszont mindig elosztják. Ugye ez a 2-3 vagy maximum 4-5 család között osztják fel a vadászott prédát. Sohasem az osztja el, aki elejtette, és ez egy nagy tisztesség osztónak lenni. Ugye egy ilyen kapi barát, vagy valami olyan állatot, ami ott van, nem lehet egyenlően és egyformán elosztani, mert vannak jobb részek, meg kevésbé jobb részek. Tehát az osztónak a funkciója az, hogy úgy párosítsa az alkatrészeket, hogy nagyjából mindenki egyformán kapjon, ezt mindenki sas szemmel figyeli, és ha rosszul oszt, akkor legközelebb nem választják meg, és a státuszban az egy nagyon előkelő dolog, hogyha valaki többször kérnek meg arra, hogy elossza a húst, és ebben nem számít az, hogy az a család, és itt ez egy nagyon fontos elem, lehet, hogy az egyik család már 2 éve nem fogott semmit. Akkor is megkapja a részét, és lehet, hogy az a család, aki hetente fog valamit, az igazság az, hogy úgy kell elosztani, hogy minden családnak egyforma legyen a funkciója. Tehát itt a hatalom eredete az olyan, hogy van egy eredetmítosz, itt a közösség adja a felhatalmazást az osztásra, és van egy igazságkoncepció, itt az igazság az, hogy a családok között kell egyformán a létszámot figyelembe véve elosztani. Aztán később az eredetmítosz is ugye megváltozik, ősök, Isten adja a hatalmat, és az igazság az meg olyan, hogy nem tudom én, földet kell osztani, vagy báróságot, vagy felügyelő bizottsági tagságot. Tehát ezek változnak, de lényegében ugyanez a struktúra, az eredet mítosz és az igazság konstrukció az megmarad. No, hát ez a csimpánz, ugye ez a homológ vonal, és csak itt a törzsfán, hogy lássák, hogy a kutyák azok igen messze vannak a majmoktól, de ragadozók itt a szélén, tehát mindenképpen megfelelnek egy ilyen analógnak. Ez a Jeromosnak a bukfenc modellek. Mi az, ami ebből kijött? Ki lehetett mutatni az emberhez való különleges kötődést. Kis farkasok, kis kutyák, ha választhatnak egy idegen ember és egy idegen kutya között, akkor a kis kutyák mindig az embert választják. A kis farkasok mindig a kutyát, mert az hasonlít legjobban egy farkashoz. A második dolog kiderült, hogy a kutya kooperációja az nem az állati kooperáció mintáját követi, ami egy úgynevezett paralel kooperáció. Ennek az a jellegzetesség, hogy a kooperációban résztvevő egyedek mind ugyanazt akarják csinálni, de ha ott a másik, akkor eltűrik a jelenlétét, és akkor a érkezés sorrendjében csinálják, ami nekik jut feladat. Az ember esetén mindig van egy cél, és azt részekre bontják, kiosztják, szerepek, funkciók vannak, és ez egy kiegészítő kooperáció. És itt a dominancia az változik, tehát nem tudom, én főzök otthon a feleségemmel akkor, vagy akár egy kuktával, mondjuk egy szakács, akkor a kukta is mondhatja, hogy adja ide azt a lábost, legyen szíves, adja ide a zöldséget, vágja föl a hagymát. Tehát egymásnak adnak utasításokat, függetlenül attól, hogy a rangsorban esetleg az egyik magasabban helyezkedik el. A feladatnak alá tudják rendelni a tevékenységüket, és a feladat érdekében de ez a szabálykövetés itt jön be, elfogadnak utasítást egy szubdomináns valakitől is. A kutyák erre képesség, majd mindjárt bemutatom. Van szociális tanulás, méghozzá pontos imitáció, csak az emberre, meg az emberszabású marmokra jellemző imitáció, farkasok nem képesek rá. Szabálykövetést lehet kimutatni, rítusok kialakulását, ez nagyon fontos, mert a rítusok megfelelnek egy primitív nyelvnek minden szempontból. Képesek információ cserére, tehát információt adnak és kérnek, és tudomásul vesznek. Fejlett a szociális megértés, majd mesélek róla, és megjelenik az imitáció, ami alatt azt értjük, hogy pontosan úgy oldja meg a feladatot, ahogy mutatják neki. Tehát az derült ki 7-8 év után, hogy a kutya, mint modell, az megfelelő, és az analóg viselkedési jellegzetességek itt vannak, és ezek szerint ezek azok, amelyek összetartoznak, és amelyek lehetővé tették, hogy az ember olyan legyen, mint amilyennek ismerjük. Na, itt a farkas, aki még nem kutya. És hát ez egy DNS vizsgálat. A paleontológusoknak már régóta feltűnt, hogy az emberi településekben sok a farkas csont, és hogy azok nem is teljesen olyanok, mint amilyennek kéne lenni, és ezért már 15-20 éve ezeket úgy emlegetik, hogy szelíd farkasok voltak. Aminek semmi értelme nem volt így, mert hát a szelíd farkas az valójában egy kutya. Ugye az volt a első kutyának azt a kis torz csontvázat tekintik, amit a mai Izrael területén 15 ezer évvel ezelőtt találtak. Akkor jelentek meg az ilyen deformált anatómiájú kutyák, de hát azt megelőző periódusban a kutyák úgy néztek ki, mint egy farkas különileg, csak a viselkedésük változott meg. Most egy kicsit gyorsan fog menni. Ez, amit meséltem, hogy az emberrel nevelt kutya és farkas kölykök, azok a különböző képpen preferálják az embert és a kutyát. Na, vakvezető kutyákról. Két évig foglalkoztunk vakvezető kutyák viselkedésével. Van Csepelen egy vakvezető képző kutyaiskola, akik nagyon sokat segítettek ebben. És arra voltunk kíváncsiak, hogy egy kiképzett kutya és a vak ember rendkívül hatékonyan és gyorsan tud menni az utcán, hogy miért, mi ennek a mechanizmus. És azt csináltuk, hogy videóra vettünk sok ilyen jelenetet, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az a dolog, amit ebbe a kutya hoz, vagy mi a kapcsolat valójában a vak és a kutya között. És hát nézegettük, és nem láttunk semmit. Azt láttuk, hogy ezek nagyon hatékonyan mozognak, de nem tudjuk, hogy mit jelent ez a hatékonyság, és nem értjük az egészet. És akkor ilyenkor ugye az ember, aki vezet egy ilyen dolgot, akkor azt mondja a munkatársainak, hogy fiúk, nézzétek a videókat, és ha sokat néztek, egyszer csak, majd mint egy ilyen gestalt, előugrik valami mintázat, és akkor azt keressük. Na, szegények nézték, több száz óra volt, nem ugrott elő semmiféle gestalt. Mindaddig, amíg azt nem találtuk ki, hogy nézzük meg, amikor egy vak elindul a kutyájával, mondjuk egy negyed órás sétára, abban olyan 100-120 döntési helyzet van, vagyis elindul, megáll, föllép, lelép, jobbra lép, balra lép, kikerül valamit, ezek a helyzetek, és ebben egy döntés születik, amit a videóról vissza lehet nézni, hogy ki hozza a döntést, a kutya vagy a vak. Mondjuk megy át a vak, mert át akar menni a úton, azt a vak döntötte, de a kutya észrevesz egy autót, ami lassan, halkan jön, akkor nem engedi, akkor a kutya döntött. Ha megy neki a szemetes kukának a vak, mert ő arra akar menni, de a kutya elhúzza, mert kikerülik a vizet, akkor megint a kutya döntött. Tehát mindig el lehet dönteni, hogy ki dönt, ezt ilyen 5 másodperces videóképekből el lehet dönteni. És amire nem számítottunk, az az volt, hogy elég sok pár tanulmányozása után az derült ki, hogy a döntések körülbelül felét a kutya hozza, felét a vak, és ami a teljesen új számunkra is meglepő dolog volt, hogy a döntés hozza az állandóan változik. Tehát ugye van 120-130 döntés, és hol a kutya dönt, hol a vak. Megint a vak dönt, kutya, megint a kutya, megint a kutya, vak, vak, kutya, vak. Tehát oda-vissza megy a döntés. Még az is kiderült, hogy akik vele születetten vakok, ott a kutya akár 80%-ban is hozza a döntéseket. Akik úgynevezett gyengén látók, hát ezek olyanok, hogy a fényt, világosságot látják, de formákat nem, ott 50 vagy 20-30%-ra is lemegy a kutya önálló döntése. Na most, ha elmondok egy konkrét példát, hogy ez nem kellően legyenek szívesek elcsodálkozni. Egy nyári délelőtt, egy ilyen hirtelen zápor után kísérgettünk egy fiatal hölgyet egy német juhásszal, és egy út kereszteződésben volt egy nagy tócsa a frissen esett vízzel, és a német juhász szépen egy nagy ívben ezt kikerülte. És ilyenkor a vakok mindig azt szeretnék, hogy a kutya nagyon jó legyen, mert ugye videóra veszik, és akkor az annak jól kell mutatni. És észlelte, hogy ő egy nagy kerülőt tesz az útkereszteződésbe. Jól letolta a kutyát, hogy rosszul csináltad, nem úgy kell, tessék visszamenni, szégyeld magad. Visszavezettette magát, és újra elindultak. A kutya behúzta a farkát, és megint kikerült a tócsa. Megint letolta a lány. Nagyon rosszul csináltad, rángatta a porát, szégyelt magad, vissza. Harmadszorra a szegény kutya jobb híján belevezette a tócsába, mert ez volt a parancs. Akkor a lány rájött, hogy ott egy tócsa van, és elkezdett csinálni, hogy én milyen hülye vagyok, édes drága kutya, te olyan okos vagy, és én meg letoltalak. Elkezdte csókolgatni a kutyát, simogatni, és mentek tovább. Na most mi történt etológiai szempontból? Szerencsétlen kutya kétszer jól teljesített, akkor kegyetlenül leszúrták. Utána egyszer rosszul, akkor megdicsérték. Izgatottan vártuk, hogy mi lesz a következő. Szerencsére megint jött egy utca, megint volt egy tócsa, kutya fölnézett, hasa alá csapta a farkát, ami kutyáknál mindig rosszat jelent, félnek, és kikerült a tócsát. Na most ilyen állat nincs. Tehát egy állatot meg lehet arra tanítani, hogy mindig ő döntsön. Meg lehet arra tanítani, hogy ne döntsön. De az, hogy egyszer ő döntsön, egyszer a gazda, hogy amikor tudja, hogy így kell, és letolják, akkor is úgy döntsön, ilyet csak ember tud. Meg a kutya, semmilyen más állat nem. Na, ezért kaptuk azt a szép, fekete, zománcozott táblát, a legjobb cikk, a év legjobb cikkéjét. Ez a következőről szól. Amit ott látnak, az egy doboz, az egy labda adogató doboz, amit ilyen agility, meg egyéb kutyás helyeken szoktak használni. Tele van teniszlabdával, és azt a kis rudat lenyomja valaki a lábával, vagy a kezével, akkor kiugrik egy labda, és akkor lehet a kutyákkal mindent csinálni. Na, ezt a készüléken akartuk azt vizsgálni, hogy a kutyák figyelnek-e arra, hogy hogyan kell valamilyen feladatot végrehajtani. Tehát imitációra képesek-e. És ezt úgy csináltuk, hogy jöttek a gazdák a kutyáikkal, ugye mi nem tartunk kutyákat, mindig a csak gazdákkal együtt. Jönnek a kutyák, és azt mondjuk a egyik csoportnak, hogy ebben teniszlabdák vannak, ezt a kutyák azt a szagot ismerik, itt van ez a doboz, ne nyúljon hozzá, és mondja a kutyának, hogy szerez labdát. És akkor a kutyák szimatolnak, megérzik, hogy ott vannak a labdák, és nekiesnek ennek a doboznak, felborítják, ráugranak, mindent próbálnak, és hát előbb-utóbb elsül, mert ugye valahogy hozzáér valamihez az a nyél, és olyan 15-20 próba alatt a kutyák megtanulják, hogy itt nem kell fölborítani, hanem arra rá kell ugrani, és akkor jön ki belőle a labda. Na ez az egyik csoport. A másik csoportnak azt mondtuk, hogy legyen szíves, mondja, hogy Fifi, gyere ide, itt megnyomod, ugrik a labda, és a következő próbánál már csináld egyedül, Fifi, szerez labdát. 4-5 ilyen próba után a kutya oda megy, és vagy a lábával, vagy az orrával lenyomja a rudacskát, és így szerzi meg a labdát. Tehát nem borítja fel, nem ugrál rajta, nem 15-20 próba kell hozzá, hanem 4-5, és pontosan azt csinálja, amit az ember. Az ilyen kísérleteknek a előírásai nagyon szigorúak. Ez még nem lett volna elég, mert ezt akkor a többiek, akik nem mi vagyunk, azt mondták volna, hogy ez egy stimulus kiemelés. Tehát azzal, hogy a gazda ott manipulál, igazából nem azt értette meg a kutya, hogy le kell nyomni, hanem azt látja, hogy ahhoz, hogy labda legyen, ottan valamit kell csinálni, de fogalma sincs az egészről. És ennek az a kontrollja, hogy egy olyan csoportot is kell csinálni, ahol a gazda oda megy, mondja, hogy Fifi, szerez labdát, és egy kicsit megkocogtatja ott fölül a platnit, anélkül, hogy a rudacskához hozzáérne. Vagyis egészen közel van hozzá, de nem azt csinálja. Akkor a kutyák nem tudják, ugyanúgy 15-20 próba és borigatása válasz, mint az első csoportnál. Tehát csak azok, akiknek megmutatják, hogy hogyan kell, azok tudják megoldani gyorsan és hatékonyan úgy, hogy megfigyelik, hogy az ember hogyan csinálja. Ez egy hasonló kísérlet, ez is megjelent már, egy nagy kerítés, ahol ide betesznek egy labdát a kerítés mögé, itt van a kutya, és mondják, hogy vegyék ki a labdát, akkor a kutya ide rohan, és itt elkezd ásni, és próbálja kiszedni, az nem sikerül, akkor mindig elszalad, de a labda ott van, akkor visszajön. Ez is körülbelül 10-15 próba, mert elég hosszú a kerítés, amíg a kutya rájön, hogy oda be kell menni, és onnan kell kihozni. Ez az egyik csoport. Másik csoport, ül a kutya, és a gazda mutatja, hogy itt a labda, most Fifi, figyelj, szépen bemegyek, megfogom, fölemelem, kihozom, itt van. Na most ülj vissza, visszateszik a labdát, hozd el a labdát. És akkor a kutya megy is, megkerüli a kerítést, és kihozza. Tehát még nem is kell ez a gazda, ha egy másik ember csinálja, akkor is megcsinálja. Vagyis a kutya képes arra, hogy ezt megtanulja. Ez egy fontos kísérlet, ami az információról szól. Ezt csimpánzokkal régóta kínlódnak, hogy vajon a csimpánz gondolkodik-e arról, hogy a másik állat elméjében milyen gondolat van. De ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nagyon nehéz erre jó választ kapni. Mi a következőt csináltuk. Van egy gazda, ugye mi a gazdák a tanszék körül vannak, és időnként az ő lakásukon folyik a kísérlet, úgyhogy videóra vesszük azt, ami történik. Tehát a kutyának egy otthonos helyzetben is a gazda jelenlétében. Ez a kísérlet úgy folyt, több csoport van, az egyik csoport a következőképpen működik. Ott van a gazda, mondjuk az a kisfiú, van egy kísérletvezető, van egy kutya, és van ott három hely a szekrények tetején. És akkor vesznek egy jutalomfalatkát, kutyatáp darabot, megmutatják a kutyának, kiküldik a gazdát, és a kísérletvezető valamelyik helyre eldugja. úgyhogy a kutya ezt lássa, és aztán behívja a gazdát. Gazda bejön, és akkor a kutya rögtön megy élénk farcsóvállással, és vezeti a gazdát, és mutatja, ugat, meg ugrál, hogy megmutatja, hogy hol van ez a ennivaló, akkor a gazda leveszi, és odaadja neki. Hát ez pillanatok alatt minden kutyának megy, és semmi problémát nem okoz. Egy másik csoportnál ez úgy történik, hogy van egy bot, ami most el van dugva, hogy azzal lehet csak leszedni ezt az edényt, amiben a táplálék van, és ez, amikor jön a gazda, akkor mindig előveszi a botot, és leszedi az edényt, és úgy adja oda a kutyának. Tehát itt van egy bot. A harmadik csoportnál a következő történik, a kísérletvezető mielőtt a gazda kimennek, ketten együtt fogják, és ezt a botot kiveszik, és elteszik egy másik helyre. Aztán kimegy a gazda, kísérletvezető eldugja a tápot, behívja a gazdát, és akkor a kutya ugyanúgy, mint eddig, megmutatja, hogy hol van a lelőhely. Semmi különös. A utolsó döntő kísérlet a következő, kiküldik a gazdát, és utána a kísérletvezető eldugja a botot. Kérdés az, hogy mi történik. Ugye visszajön a gazda, és akkor a tápot mutatja el meg a kutya, amit szeretne megenni, vagy valami mást, mint gondolnak. Hát nyilvánvaló, mert egy okos állat. Tehát ugye akkor megmutatja először a botot, és miután a gazda megtalálta a botot, akkor mutatja meg, hogy hol van a tápot. Egyrészt tudja, hogy mi a sorrend. Másrészt el tudja dönteni, hogy a gazda tudja-e, hogy hol a bot, hiszen amikor együtt rakták el, akkor látta, hogy együtt rakják, tehát feltehetően tudja, hogy hol van. Tehát ez egy olyan kísérlet, amiben a kutya azon gondolatát, hogy mit tudhat a gazdám, ezt lehet megkülönböztetni. És ez egy nagyon fontos tulajdonság. Ja, ezt még... Itt megint egy ilyen fajra jellemző, és az egész az emberi evolúcióban ugye a népszerű változatok, azok mindig az intelligenciát és a racionalitást tekintik a kulcsnak az emberi evolúció megértésében, mert az intelligenciával olyan fene nagy dolgokat lehet végrehajtani. És ezek a kisebbek azt mondják, hogy nem egészen erről van szó. Következő dolgok lettek összehasonlítva. Van egy nagyon egyszerű teszt. Oda teszünk mondjuk 2-3 méterre két kis vödröt, az egyikbe lehet valamilyen jutalomfalat, itt áll a kísérletvezető, és ott 3-4 méterre ül a csimpánz, a kutya, a kisfarkas vagy a kisgyerek. És a kísérlet nagyon egyszerű, a kísérletvezető rámutat, hogy ott van a táplálék, vagy ott van. Csak egyszer lehet oda menni és megnézni, és ha ott van, akkor meg lehet enni. Ha rossz helyre ment, akkor vége annak a kísérletnek. Na most ebben a kísérletben egy csimpánz, aki egy nagyon okos, intelligens állat mellesleg, 300 próba kell, hogy ezt megtanulja. És ennek az az oka, hogy nem érdekli, hogy az ember mutogat. Valamint semmi értelme annak, hogy figyelje, hogy egy ember mutogat, hiszen egy csimpánz nem olyan őrült, hogyha talál egy jó kaját, akkor megmutassa a másiknak, hogy öreg, ott van, ugorjál már oda. Mert egyéni versengés van. Tehát ez egyszerűen meg se fordul az elméjébe, hogy ennek a mutogatásnak valami értelme lehetne, mert teljesen értelmetlen. Ugyanez a helyzet a farkaskölykökkel. Ezek nagyon szelíd farkasok, ilyen PhD-s lányok. 3 hónapig, napi 24 órában voltak együtt velük, tehát kiskorukban ilyen kenguru kendőbe hordozták őket, és később is folyamatosan velük voltak, tehát abszolút szelidek, imádják a gazdájukat, nagyon helyesek, de őket se érdekli az ember. Tehát az, hogy mutogat valaki, az egy farkas nem érdekel. Azt megtanulja, hogy itt kaját osztanak, és érdemes a vödrökhöz oda menni, de ő mindig eldönti, hogy melyikhez menjen. És nem érdekli, hogy közben ott valaki mutogat, mondjuk 200 próba után már oda megy. ahova mutatják. A csimpánzoknál van egy olyan kísérlet, ami úgy néz ki, hogy ott a vödör, ugye, 200 próba, de kétféle megoldás. Az egyikben az ember ránéz, nem csak mutatja, hanem oda is néz. A másikban meg így fölnéz a sarokba és mutat. Ezt a csimpánzok nem tudják megkülönböztetni. Mind a kettőnél 200 próba után oda mennek. Egy kutya az 5-10 próba után megtanulja a mutogatást, és ezt meg tudja különböztetni, hogy oda nézünk vagy nem. Hogyha a sarokban nézünk és így mutatunk, az nem jelent semmit a kutyának. Tehát a kutya a kommunikatív embert, az emberi figyelem, az emberi tekintetet veszi alapul, és úgy hozza meg a döntését. A farkas, aki szintén egy nagyon intelligens állat, csimpánz nem. Vagyis sokkal fontosabb az evolúcióban az a dolog, hogy én a fajtársamtól együttműködést remélek, vagy figyelem, hogy hova néz. Az sokkal fontosabb, hogy mint az, hogy differenciál egyenleteket tud-e megoldani, vagy nem. Tehát az, hogy együttműködés dominancia váltással történik, hogy elfogadok szabályokat, ezek sokkal fontosabb tulajdonságok, mint az, hogy milyen okos vagyok. Tehát ez egy csomó ilyen nem különösebben az intelligencia alkatrészének tekintett tulajdonságot hoztak fel ezek a kísérletek, hogy ezek sokkal fontosabbak az emberi válásban, mint az, hogy milyen intelligens valaki. Talán még egy dolgot, csak azért, hogy ezt lássák, ezt a különbséget. Nekünk van egy kötődés tesztünk, ami a gazda kutya kötődést lehet vele mérni. Az tökéletesen olyan, mint a anya-gyerek kötődést mérő tesztet, mi onnan vettük, azt másoltuk le, és teljesen egyforma egyébként. Na most ez egy több részes teszt, egy idegen helyre elviszik, hívják a anyát a gyerekkel, vagy a kutyát a gazdával, az egy szoba, mondjuk ekkora, játékokkal, és videóra veszik, hogy mit csinálnak, bejön az anya a gyerekkel, 5 percig játszanak, utána bejön egy idegen, anya beszélget vele, aztán elmegy az anya, idegen egyedül marad a gyerekkel, aztán elmegy az idegen, a gyerek teljesen egyedül marad, aztán visszajön az anya, és ebből attól függően, hogy a gyerek bömböl az ajtó előtt, vagy békésen játszik, megveri az anyát, amikor visszajön, vagy nem. Szóval nagyon sok apró részlete van, meg lehet mondani a kötődés erősségét és típusát, és ugyanígy a kutyával. Na most, ha az ember egy kutyát magára hagy egy ilyen helyzetbe, amikor visszajön, akkor mindig óriási üdvözlési ceremónia van, és ha 10-szer elmegy, akkor 10-szer üdvözli a kutyát, ezt akinek kutyája van, ezt tudja. Farkasokkal is meg akartuk ezt csinálni, kiderült, hogy a farkasok egy nap egyszer üdvözlik a gazdájukat. Akkor nagyon lelkesen és hevesen, aztán oda megy, ahova akar. Nem érdekli őket. Tehát ugye hogy az ember a kutya figyelme központjában van. Tehát az a genetikai változás, ami a figyelem központba tudta tenni a fajtársat, ami a csimpánznál sincs meg, mert csak annyira odasandít a fajtársra, hogy vajon nem akar-e ellopni tőle valamit, vagy nem akarja megtámadni. Vagy nem talált-e valami jót, amiben ő is részesedhet, ha oda megy és elzavarja. Tehát ennyiben érdekli a fajtás, de hogy most piszkál valamit, nem lehet megenni, teljesen érdektelen. A kutya, ha kompjútert szerel valaki, akkor is odajön és megnézi, hogy nem lehetne itt valamit segíteni. Azért hangsúlyozom ezt és humorizálom, hogy azt értsék meg, hogy ezek a apró figyelmet irányító, szociális kapcsolatot erősítő változások voltak a lényegesek, és ahhoz egy pici elme, a kutyának egy harmad akkora agya van, mint egy csimpánznak, mégis felülmúlja a csimpánzt minden olyan dologban, ami az emberrel, emberi szocialitással kapcsolatos. amiben a legjobban felülmúlja, azt majd jövőre közlik, a jövő év elején. Van egy híres kísérlet, amit úgy hívnak, hogy do as I do, csináld, amit én. Delfinekkel, csimpánzokkal lehet megcsinálni, és 3-4 hónap intenzív tréning kell egy csimpánznak ahhoz, hogy ezt megtudja. Ez úgy néz ki, hogy leültetik a csimpánzt, és mondjuk ütögetem a fejem, aztán azt mondom, csináld, amit én, és akkor neki is ütögetni kell a fejét, vagy leülök, miután álltam, neki is le kell ülni, ha mondom, hogy csinálja, amit én. Tehát mindig a megelőző, a kísért vezető által csinált tevékenységet kell utána csinálni. És ez a legmagasabb rendűnek tekintett ilyen intelligencia teszt, delfinek tudják és csimpánzok. Nekünk van egy rokkant segítő kutya képző alapítványunk, aminek az első kutyája, a Philip, az a Mányok Richard a gazdája, aki autó balesetben került kerekesszékbe, és mi egy nagyon értelmes és segítőkész fiatalember, mi időnként megnézzük, hogy a kutya hogy működik, és akkor mindenféle izgalmas dolgok történnek. Na, az egyik ilyen látogatásnál az egyik munkatársam elmesélte a Richardnak, hogy majd egyszer, ha nagyon sok időnk lesz, akkor csinálunk ilyen do-as-I-do kísérletet. Azért csak akkor, mert ez egy nagyon bonyolult, hosszú kísérlet, a csimpánznál is 3-4 hónap, amíg megtanítják egyáltalán erre. A kutyánál valószínűleg tovább fog tartani, de mi már akarjuk nézni, és majd egyszer, ha sok időnk lesz, akkor jövünk. És akkor a Richard elkérdezte, hogy ezt hogyan kell, ugye úgy kell, hogy hármat meg kell tanítani, és akkor a negyediknek egy teljesen új valamit kell csinálni, és ha a kutya azt is tudja, akkor működik. És elbúcsúztak, majd egy hét múlva telefonált a Richard, hogy fiúk, a Philip már tudja. Hát erre kitölt a forradalom, és valaki lerohant egy videóval monorra, mert ott laknak, hogy megnézze, hogy tényleg. És akkor azt látta, hogy leültetti a Philipet, így ahogy ott ülnek, és megpördült a kerekesszéken, és utána azt mondta a Philipnek, hogy csináld, amit én, és akkor a Philip megfordult a saját tengelye körül. Aztán meghajolt a székbe, Philip, csináld, amit én, meghajolt, és a harmadik azt hiszem, az valami olyan volt, egy rongyot tett egy vödörbe, és akkor azt is csinálta Philip. Na, a Jóska, Topál Jóska volt lenn, ő ismerte jól a kutyát, és kíváncsi volt, hogy neki is megcsinálja, megcsinálta. És akkor ugye kell egy új dolog, amit még a kutya nem látott, hogy azt is csinálják, és a Jóska azt találta ki, hogy így felugrik két lábbal. Na most két lábbal nagyon könnyű felugrani, de négy lábbal nagyon nehéz. És a videón azt lehet látni, hogy a Philip így néz, forgatja a fejét, gondolkodik, hogy az Istenbe lehetne ezt csinálni, és megpróbál felugrani, hát olyan 5 centire sikerül. Na, azóta kiderült, hogy akkor még mindig azt hittük, hogy ugye ez a Philip tényleg egy zseniális kutya, mert napi 10-12 órában mindent csinál, ami a Richardnak kell, szupermarketbe leveszi a polcról, ami kell, ami nem jó, azt visszaviszi, pénzt hoz, visz, újságot, szal, kulcsot, mindenben segít. És azt gondoltuk, hogy ugye ez egy nagyon intenzív tréning, több éve napi 12 óra, hát nyilván ez egy ilyen különleges kutya. És akkor engem nagyon bosszantott, hogy mi az, hogy különleges kutya. Nyilván vannak tanult különbségek, de hát ez egy olyan tulajdonság, ami vagy van, vagy nincs, ezt másnak is kell tudni. És akkor elővettem a járomost, és egy hét alatt a járomos is megcsinálta. Nagyon érdekes volt, mert én azt a három dolgot csináltam, volt egy szék, meg egy gumikrokodil, amit ő nagyon szeret játszani vele. És azt letettem a szék mellé, és akkor három feladat. Az egyik föltenni a gumikrokodilt a székre, a másik körbejárni a széket és a krokodillal nem törődni, a harmadik fölállni a székre. És akkor elkezdtük, és hát ugye a harmadik nap táján, akkor a járomos úgy gondolta, hogy ha ezt a játékot elkezdjük, akkor én valamit csinálok, mondjuk felállok a székre, akkor ő gyorsan mind a hármat megcsinálta egymás után, boldogan, domborított mellkassal mondta, hogy na, milyen ügyes vagyok. És mi mondtam, hogy nem jó, nem így kell, akkor nagyon dühös lett és ugatott, és akkor még három nap, amíg megértette, hogy mindig csak azt kell csinálni, amit előzőleg látott, és kiderült, hogy ez a többi kutyánál is ezek a fázisok vannak, tehát mindegyik egyszerre le akarja zavarni, amikor már megértette, hogy ezt utánozni kell, és aztán az egy külön dolog arra megtanítani, hogy csak azt csinálja, amit mutatunk, és hát nem csak új mintákat tudnak, hanem összetett mintákat, tehát azt is lehet, hogy két-három dolgot csinálunk, és akkor de az egybe van, és azt az egészet kell. Még a konklúzió előtt még van 5 percem, az pedig ugyanez a kutya, a Filipről szóló történet. A gyerekek fejlődésében van egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy az agyban megjelenik a másodlagos reprezentáció képessége. Elsődleges reprezentáció az, hogy itt egy banán, és látom, hogy az banán, és meg tudom a nevét, és tudom, hogy meg lehet enni. Ha egy gyerekkel azt akarom játszani, hogy telefonáljunk a mamának, és ott a banán lesz a telefon, és akkor halló, mama, hol vagy, mikor jössz haza. Ha 3 éves kor alatt van a baba, vagy a gyerek, akkor azt mondja, hogy az nem telefon, az banán. Ha 3-3 és fél éves, akkor el lehet ezt játszani, és ő is telefonál, hogy hozzá csokit, és siess haza, és belemondja a banánba. És azt mondjuk, hogy akkor képes arra, hogy az elméjében a látottól, a ingerek inputjától független úgynevezett másodlagos reprezentációt legyen képes kialakítani, és ez egy nagyon fontos állomása a személyiség fejlődésének. No, amit most elmondok, az egy történet persze, és még nem tudjuk bizonyítani, és a történetekkel kezdődtek mindezek a dolgok, és a bizonyíték az sok évig tart időnként, de ezt a történetet nagyon érdemes meghallgatni. Amikor lemennek a fiúk a Richardhoz, akkor én időnként kitalálok kis apró disznóságokat, amit a kutyával kell csinálni, hogy lássuk, hogy mire képes. És az egyik ilyen disznóság az volt, hogy a Richardéknál egymás mellett van egy asztalon egy rádiótelefon, ugye még van egy ajzata, meg le lehet róla venni a telefont, és a tévé távirányítója, ami nagyon hasonlít a telefonra. És én azt kértem a fiúktól, hogy dugják el a rádiótelefont, és kérje a Richard a rádiótelefont, maradjon ott a tévé távirányító, és nézzük meg, hogy mi történt. És akkor az történt, ő a kutya jól meg tudja különböztetni, egy ilyen rokkant segítő kutya 80 utasításnak tud engedelmeskedni egyébként. Kérte a Richard a rádiótelefont, kutya jött, nincs ott, szépen elment, és 3 szobás lakást alaposan körbejárt, és mindenhol kereste, ahol szokott lenni, nem volt. Visszajött, és egy kicsit nézegette a távirányítót, de egy rendes, gondos kutya újra elment, és megint átkutatta a lakást, és nem találta, Richard közben megint kérte, akkor odajött, sóhajtott, leült, és hosszan nézte a távirányítót. Akkor azt gondoltuk, hogy na majd most, ha mégis csak oda viszi, hát ez hasonlít rá a legjobban. Ehelyett a következő történt. Megfogta a távirányítót, nem vitte oda, hanem rátette a rádiótelefon aljára. Ott hagyta, elment keresni. De gyorsabban, mint eddig, egyszer csak visszajött, hát nincs csak itt egy rádiótelefon. Megfogta és oda vitte a Richardnak. Na ugye, hát ezt nem lehet beküldeni egy tudományos folyóirathoz, természetesen. De ez mindenképpen azt mutatja, hogy valószínűleg a kutya is képes már a másodlagos reprezentációra, hiszen csinált magának egy rádiótelefont. Úgyhogy az a kérdés, hogy hogyan tudunk egy olyan tisztességes kísérleti tervet csinálni, amiben ugye más kutyával, több kutyával ugyanaz jön ki. hogy ezt bizonyítani lehessen. Ez egy nagyon nehéz dolog. 7-8 éve, nem, 6-7 éve közlünk ez ügyben, és az első 3 évben a folyóiratokkal küzdöttünk, akik azt mondták, hogy ez teljesen érdektelen, mert ez asszociációs tanulás. Ez egy ilyen behaviorista szakszó, ahol az ember az csodálatos, minden más állat az csak asszociációban megtanítható valamire, de egyébként nem gondolkodik róla, mert gondolkodás az nincsen, az csak az ember meg ők végzik. És azt bebizonyítani, hogyha valamit 300 próbával lehet csak megtanulni, a másik meg 5-10 próbával is tudja, hogy az különbözik, ez egy eszméletlenül nehéz dolog volt. Most tartunk ott, hogy már volt olyan, hogy visszajött egy cikk, ami mind a három referi azt írta, hogy minden jó, a kisebb tervezés, a alkalmazott statisztikai módszerek, minden rendben van, csak nem hisszük el. Hát erre nem lehet válaszolni. No, ez a konklúzió és vége a dolognak. Tehát az emberre visszatérve azt mondjuk, hogy mindenképpen a kutyakísérletek alapján a meghatározó jegy az átcsoport szerkezet, a csökkent agresszió, együttműködés, szabálykövetés, szinkronizáció, a fejlett szociális megértés, az információ csere és az imitáció, és ezek egy rendszert képeznek, és valójában az ember evolúciója az ennek a viselkedési rendszernek a fokozatos kifejlődését, megjelenését jelenti, és hát látják, hogy ebben nem szerepel mondjuk az intelligencia, de még a nyelv sem, mert azok valószínűleg későbbi evolúciós eredmények. No, köszönöm szépen! És ha van kérdésük, akkor még arra is van.
Kísérleti állatnak, a kutya lett kiválasztva, hogy lenne még esetleg olyan állat, amit ilyen...
A macska nem.
Nem azért, tehát, hogy nem lehet-e, hogy a kutya az már nem, hogy maga milyen régóta az embertársaságban, de hát, hogy egy csomó minden azért már így ívódott bele, hogy... Tehát, hogy ez az intelligencia, de nincs így a kapottságok,
Ez az evolúcióból fakadnak, a domestikáció, a háziasítás, ez egy evolúciós folyamat, ez egy genetikai 16 vagy 18 mutációban különbözik a farkas és a kutya. Ez a 18 mutáció hozta létre ezeket a tulajdonságokat. Már csinálják a kutya genom projektet, hogyha az is meg lesz, akkor egy csomó mindent nagyon hamar, mondjuk 20 éven belül lehet tudni, hogy pontosan hol következtek be az agyban ezek a változások, és hogy az mit jelent.
És akkor más háziasított állatnál?
A többi háziasított állat 2-3 ezer, 4 ezer, a ló talán 4 ezer éves. Hát persze, időkérdése is. Meg a ló az, hogy is mondjam, egyszer a tanszékre hívtunk egy verseny lovagló hölgyet, aki egy olyan család, akik mindig világéletükben lovakkal dolgoztak, és ő is egész életében lovak között töltötte a ideje nagy részét, és nem mondtuk meg, hogy miért akarunk vele beszélni, de arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a ló egy olyan ember szemében, aki minden nap lovagol és törődik a lovakkal, hogy az a kutya mennyire hasonlít, a kutyával való viszonyunk mennyire hasonlít. És hát az derült ki, hogy semmi ilyen magasabb rendű kapcsolat nincs. Tehát a ló van, akit szeret, van, akit nem, megcsinálja, amit kell, de önként semmit. És ugye ezt a hölgy, volt egy kritikus pontja a kérdéseknek, amikor azt iránt érdeklődtünk, hogy tehát ha van-e valamiféle együttműködés, hogy a ló megcsinál-e valami olyat, ami amit nyilvánvalóan majd meg kell, és akkor mondta, hogy nem, hát a lovat mindig utasítani kell, hogy megcsinálja, és ha aznap nincs jó kedve, akkor nem csinálja, mert nem csinálja. De hát akkor mégis mit csinál meg olyankor, és akkor szemérmesen lesütötte szemét, és azt mondta, hát ott van a szemes lapát. Na most ugye a kutyával ez nem így van, tehát a kutya az egyet. Tehát megint ez az, hogy érdeklődik, a figyelem központjában van, a ló engedelmeskedik, mert, és azoknak engedelmeskedik, akik annyira ismerik a ló etológiát, hogy... Mert ez tényleg így van, hogy azokat a jeleket adják, amit kell, akkor a sokkal simábban meg természetesen. De semmi más. A macska meg egy nem társas állat, tehát ő eleve nem úgy viselkedik.
Van egy ilyen problémát, hogy nem emlékezik a kutya. Van egy öreg keverék kutyánk, és évek óta csinálja azt, hogy oda megy a szekrényhez, és ott üszít, és valamit akar. Na most már beengedtük a szekrénybe, kirámoltuk a szekrényt, és nem tudjuk, hogy mit akar a kutya. Én volt, amikor tettem oda a szaloncukrot, gondoltam, hogy az, de a szaga az már kimenhetett azóta. Szóval nem tudom egyszerűen, mit akar a szekrényben.
Hát valószínűleg kapott onnan egyszer valamit, és azt akarja.
Évekig erre emlékszik.
Hát persze,
de az, a dolog.
Az nem jelent semmit. Bukfenc, amikor egy éves volt, akkor mi egy új lakásba költöztünk, és ott én levittem őt a pincébe, mert volt pincénk, amivel ilyen vacagokat raktunk, de egy kulcsot kellett egy kis szekrényből a falról kivennem, gyere Bukfenc, lemegyünk a pincébe. Lementünk, elraktam a vacagokat, és garantáltan egy év múlva mentem le megint, mert nem használtuk a pincét. Kivettem ezt a kis kulcsot, és akkor látom, hogy a Bukfenc néz, és rohan előre. Na mondom, kiskutya, te most tévedsz, mert azt hiszed, hogy sétálni megyünk, de én a pincébe megyek. És akkor majd ki fog ez derülni, mert ugye a lépcső rohant előre, mondom, ha a kapuhoz megy, akkor nyilván azt hiszi, hogy sétálni megyünk, és akkor egyértelmű, a pincébe meg el kell kanyarodni. És amire én leballagtam, ő ott ült a pince ajtó előtt, de hát egyszer látta a kulcsot, és egy év múlva pontosan tudta, hogy én oda megyek.
Tehát... Persze, szerint elmúlt.
Persze.
Mondjuk játék is volt ott, amit ő kapott.
Az...
Nem csak
szalom. Egyébként most, hogy egy kicsit visszaszedjek abból, amit hallottak, ugye a kutya nagyon sok mindent megért, de ez a megértés nem a nyelvtan, vagy a... Tehát ez egy szociális megértés, apró jeleken is múlik. Egy ilyen szekrény történet az úgy szól, hogy megnyirattuk a Bukfencet, és a szőrt beletettük egy zacskóba, hogy majd lesz vele valami, és a Bukfenc azt nagyon szerette szagolgatni, és akkor elneveztük ezt a zacskót a másik kutyának, és betettük a szekrénybe, és ha kérdeztük a Bukfencet, hogy hol a másik kutya, akkor rohant oda a szekrényhez, hogy is, akkor lehet egyet szagolni. Egyszer egy vendég volt ott, és akkor produkáltuk a kutyát, hogy Bukfenc, hol a másik kutya, ment a szekrényhez, elővettük a zacskót, beleszagolt, visszatettük, és a vendég mondta, hogy na hát, milyen jól megérti, amit mondtok neki. És a fiam ott volt, és ugye egymásra néztünk, és ugye ugyanaz jutott eszünkbe, mert azt mondtuk, hogy angolul is tud, mert Gábor mondta, hogy where is the other dog? És akkor a Bukfenc rohant a szekrényhez, és megint meg kellett neki mutatni a zacskót. Tehát nem a szavakat, hanem a szituációt, meg a kérdő hangsúlyt érti. No, köszönöm szépen.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Csányi Vilmos előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, az emberi viselkedés evolúciója. A felvétel 2004. decemberében a Handkenkör előadássorozatán készült.